katartikus találkozni ezzel a történettel, mert tőlünk kb. 35 kilométerre lévő település eseményeit meséli el ez a történet. Olyan világról beszélünk, ami szerintem alapvetően meghatározta a környezetünket. Abban a tekintetben is, hogy mondjuk vallásfelekezetileg, vallásfelekezeti palettán egy olyan unikumról beszélünk, akár Európa szerte, és nem csak Erdély, hanem Európa szerte, ami igazán különleges. Tehát ezt a fajta félig meddig zsidó világot, vagy félig meddig keresztény világot bemutatni ezen a szövegen kapcsán, ennek a történetnek a mentén, egészen izgalmas, egészen sokrétű, és azt remélem, hogy a nézők számára is egészen egyértelmű lesz, hogy valójában mi történt Bözödújfaluban.
Én szeretek tömören fogalmazni, vagy gondolkodtam, hogy hogyan tudnám tömören megfogalmazni ezt, hogy számomra is miért volt katartikus találkozás. Azért, mert ez egy derűvel elmesélt szívfacsaró történet.
Hogyan találkoztatok a szerepetekkel?
Az az érdekes, hogy mikor ezt a szöveget elolvastam, akkor elmentem Bözödújfalura, vagyis a környékre, és felfedeztem az ottani zsidó temetőt, és felfedeztem azt a Kovács Mózest, aki egyébként Székely Csaba nem ebből a Kovács Mózesből inspirálódott, mert utána beszélgettem Székely Csabával erről a történetről, hanem alapvetően nála ez egy fikció, ez a karakter, de az az igazán különös egybeesés, hogy nekem van egy Sámuel nevű fiam, ebben a darabban van egy Samu nevű fiam, van egy Kovács Mózes nevű karakter, aki tényleg ott élt a 19. század végén, 20. század elején, tani zsidó volt, aki ugye áttért zsidóra, aztán később visszakeresztelkedett katolikusnak. Tehát alapvetően volt egy szöveg, volt egy anyag, amire én tulajdonképpen a valóságból, és ez a legizgalmasabb a történetben, ráépítettem ezt a karaktert. Tehát, hogy az a különleges, hogy Csaba nem gondolta arra, hogy itt egy valóságos szeméről is szó van, én meg az olvasmányaim, majd az ismereteim, majd a terepszemlém kapcsán felfedeztem ezt a Kovács Mózest, és ilyen szempontból így a szemem előtt nőtt fel olyanná, amilyen majd lesz november 15-én.
És milyen szép ez a munkafolyamat?
Sámuel, hogy alakult?
Azt hiszem, hogy Székely Csabát így nevezhetem barátomnak.
Biztos nem sérülődik meg.
És azt sejtem, hogy csepegtetett belőlem is ebbe a karakterbe, ami azt érzem, hogy szerencsés, hogy könnyebb volt talán találkozni vele. Így aztán meglátjuk.
Milyen ez a Sámuel, akiben akkor belőled is van, vagy ismerős volt számodra ez az ember?
Hú. Milyen vagy te, hogyha így egyszerűbb? Hát,
biztos egyszerűbb.
Nem szívesebben beszélünk Sámuel. Hát egy őrlődő, egy kis székely filozófus, nem tudom, én is szeretek filozofálgatni, talán túl sokat.
Ő
is
túl így, gondolós?
Igen, igen, talán. Ő is így elfilozofálgat az élet mellett.
Az az érdekes, bocsánat, hogy Balázs mondta ezt a dolgot, ezt a szívfacsaró történet vidámsággal, igen, hogy alapvetően ez az egész közösség egy nagy nyomás alatt van, egy pszichózis alatt van. Tehát, hogyha úgy megnézzük, hogy kb. A bözödújfalusi szombatosok története visszahúz, nyúlik egészen a reformáció ideig, akkor kb. 300-400 évről beszélünk, 300-400 éves üldöztetésről beszélünk, és Csabának az a nagy frenetikus teljesítmény sikerült szerintem, és itt most a karakterekről beszélve, hogy mindegyik karakter érezni ezt a tonnányi nyomást, amit ez a 300-400 év hozott, és ilyen szempontból van egyfajta egységesség ebben az egész történetben, és azon kívül meg külön-külön-külön mindenki a maga drámáját éli.
Igen, az érdekes, hogy egy egyetemes történetet kapunk meg egy ilyen nagyon mikro közegben. Ez a és érvényes történet.
És tulajdonképpen szemtanúvá teszitek a nézőt, nekem ez a vesszőparipám, hogy azért egészen más könyvben olvasni ezt a történetet, és mondjuk látni, megelevenedni a színpadon. Valószínűleg, hogy tovább is tud élni ez a szemszög, amely most megszületik itt. Tehát ilyen szempontból is felelősség. Nem akarom ezzel terhelni a vállatokat, de hogy ez bizonyára benne van.
Nekem nagyon tetszik ez a felelősség, nem terhelsz ezzel, mert alapvetően mi mítoszt is rombolunk. Tehát, hogy egy rakás mítosz van a dezsődújfalusi történet körül. Például az egyik legélőbb mitosz az, hogy 88-ban, amikor elárasztották a falut, akkor ezek a gazkommunisták tették ezt. És ez nem teljesen igaz. Ennek nagyon pragmatikus okai voltak. Ugye fentről jött a Küsmötpatak, jobbról Gagy felől jött a Bözöttpatak, ezek egyesültek. Mindenképpen veszélyt és árvízveszélyt jelentettek az Erdőszentgyörgyre, ugye a városra nézve. És arról nem is beszélve, hogy tehát hogy ennek alapvetően pragmatikus okai voltak, és arról nem is beszélve, hogy 88-ban már ennek a vallásos sokszínűségnek nyoma sem volt. Tehát a szombatosok 1909-ben készült az utolsó fénykép, az utolsó szombatosról Bezödújfaluban. Tehát ők mint közösség eltűntek. Tehát, hogy ilyen értelemben egyrészt, amit ugye mondtál, hogy mi ezt meg is mutatjuk, de hogy én azt remélem, hogy egy kicsit a mítoszokat is leromboljuk, hogy ez egy nagyon nyers történet, hogy minden ilyen közösségünkben, vagy közösségünk környékében történő történetek közé egy ilyen legendát szoktunk fonni, ami szerintem nem mindig tesz jót, és alapvetően a színháznak ez a dolga, hogy ezeket a legendákat, ezeket nyersebbé tegye.
De mondjuk a miénk az 44-ben játszódik.
Igen.
De akkor
42 még, után.
Vagy igen. De akkor még voltak.
Nem voltak már szombatosok.
Vagy Móricz mikor látogatott?
Móricz a század elején, a 30-as években látogatott el Bözödújfalura, tehát az igazából akkor, 1868-ban tömegesen áttértek a zsidó vallásra, tehát ők voltak az első prozelita, izraelita közösség Európában, és a 40-es évekre, amikor ugye elvitték, és ez a mi történetünk, őket a vásárhelyi gettóba, akkor tulajdonképpen zsidókat vittek el, és nem szombatosokat. Pont ez a lényeg, és most nem akarok spoilerezni, hogy mi történik a darabban, igen, de hogy akkor már nem szombatosokat vittek el, hanem zsidókat.
Igen, hát Móricznál is talán azokban én részleteket olvastam, ami beszélget Kovács Mózessel.
Pontosan, igen.
És hogy már ugye egy-egy bólintásból lehet megállapítani, egy a szövegből az derül, lehet megállapítani, hogy ő zsidó, de azért vasárnap elmegy az unitárius temploma, mert hogy a látszatot fent kell tartani, de...
Sőt, mi több, az utolsó szombatos katolikus egyháztag volt, és közben ő volt a főszombatos Bezödújfalban. Tehát ilyen nagyon érdekes szinkretizmus jött ott létre abban a faluban.
Igen, és valószínűleg ez a tonnányi nyomás ezt is tartalmazza, ezt az identitás keresést, vagy meghasonulást tulajdonképpen, ami benne van a történetben. Milyen jó, hogy ketten vagytok itt, mert ráláttok az egymás szerepeire is, és az egymásban történő folyamatokra is, mind a mellett, hogy történelmi.
Remélhetőleg.
Bemutató tehát az Igazság gyertyái november 15-én, este 7 órától láthatjuk először az előadást, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk rá, mert olyan jó, hogy többen jöztök a társulattal, itt volt a rendezői Sebestyén, abból mindenki elmondja maga szemszögét, és szépen lassan így felépül bennünk a mi előadásunk, de majd kíváncsiak vagyunk a tietekre is. Varga Balázs, Henn János, köszönjük, hogy itt voltatok, és hajrá, jó felkészülést így az utolsó 150 méteren.
Köszönjük.
És gyönyörű dalok lesznek az előadásban, érdemes.
Cári Tibor ugye a zeneszerző, és hát kórus, meg minden, amit el lehet képzelni, ugye? Akkor most már menjünk bele egy perc erejéig.
Grandiót. Tehát ugye a zenében is annyira szépen kifejeződik ez a fajta közösségi álmokfutás, vagy ez nem biztos a legjobb, kanosszajárás, ez talán pontosabb kifejezés.
Meglepetés maradjon. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Mi is nagyon köszönjük.